Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és végig maradjunk ülve. Az ige meghallására készülve testvérek 367. számú dicséretünknek az első három versét énekeljük el, majd a negyediket a végén. Tehát 367. számú dicséret, első három versét. Az első vers így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy előtted lehetünk újra. Kinek, hogy és miként adatik éppen most, ki állva, ki ülve, ki térdelve, ki beteg ágyban, félve, remegve, sírva, ki gyászát hordozva, ki csalódott, végtelenül boldogtalan emberként. Azért jöttünk hozzád, Urunk, mert áldott orvosra van szükségünk. Mert nem tudjuk meggyógyítani sem szeretteinket, sem saját testünket, sem lelkünket. Azért jöttünk hozzád, mert szabadítóra van szükségünk fogságainkból, bűneink rabságaiból, félelmeinkből, indulataink süketté tévő retteneteiből. Jöttünk eléd, Istenünk, mert megtartóra van szükségünk, hogy el ne vesszünk, de életet nyerjünk. És jöttünk eléd, mert vigasztalóra van szükségünk, aki letörli a könnyeinket, és életnek beszédét reménységgel tárja elénk. Köszönjük, hogy hűtlenségeink ellenére, hitetlenségeink ellenére, gyávaságaink ellenére magad elé engedtél. Kérjük Jézusért megújuló bocsánatodat. Kérjük ígéd meghallását. Add, hogy szívünk szabad legyen, fülünk megnyíljon. Tőled kérjük lelkünk szomjúsá tételét. Gondviselő szereteted áradjon ki a te népedre, gyülekezetünkre, mindazokra, akik a te beszédedet most bárhol hallgatják. Köszönjük, hogy ima meghallgató Isten vagy. Tiéd hát a dicsőség, örökkön örökké, Atyánk. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteltünk alapigéjét Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből olvasom, a könyv 21. részének az első 8 versét. És láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, mely ezt mondja az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, ímé mindent újjá teszek. És mondta nékem, írd meg, mert a beszédek, e beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálvány imádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Kedves testvérünk, ez a most felolvasott jelenések könyvebeli 8 igevers hihetetlenül sok üzenetet hordoz, végtelenül gazdag, míg Jézus példázataiban azt látjuk, hogy egy koncentrált alapüzenet felé viszi a példázat egész építését, addig itt a jelenések könyvében ez a most felolvasott 8 igevers is hihetetlen gazdag területeit érinti a mindenségnek, az életnek, az embernek. Az az igazság, hogy minél többször elolvastam, annál inkább úgy éreztem, hogy zavarba ejtően sok üzenet van benne. Zavarba ejtően sok üzenet van benne. De ha mégis össze kellene foglalnom, hogy a mi protestáns agyunknak segítsünk, és valamennyire koncentráljunk arra, hogy ennek a sokféle gazdag üzenetnek van-e egy mindeneken átnyúló közös, ide visszavezethető, alapüzenete, gondolata, akkor azt gondolom, hogy az nem más, mint hogy ezek az igeversek arról beszélnek, ami majd lesz. Az eljövendőről, a jövőről beszélnek, ami majd lesz. Éppen ezért én is ezt a vonalat fogom követni. Az eljövendőről. És Isten igéje nyilvánvalóvá teszi, hogy csak reménységgel nézhetjük az eljövendőt. Maga a reménység nem vallásos fogalom. Maga a reménység nem a hívő emberek sajátja. A reménység az a lelki valami, ami nélkül nem tudunk élni. Amikor Isten igéje koncentráltan is arra vezeti a figyelmünket, ami majd lesz, ami meg fog történni az eljövendőre, akkor ezt nem hallgathatjuk mi most másként, csak reménységgel a szívünkbe, reménykedő füllel és reménykedő lélekkel. Mit remélhetünk? Miről beszél az ige? Az eljövendő és az eljövendőhöz kapcsoló reménységről. Ugyan mit remélhetünk? Testvérek, hogyha a világ mai állapotára nézünk, akkor azt látjuk, hogy egyre több szellemi, lelki sötétség tódul, zúdul be az emberek életébe. A felvilágosodás egyik legnagyobb hazugsága volt, ahogy magát nevezte, hogy jön a felvilágosodás, mert elkezdődött a sötétedés. Egyenesen sötétedik az emberi lélek, az emberi szellem, az emberi psziché, az emberi benső, és ahogy megyünk az időbe előre, egyre kaotikusabb és sötétebb lesz belül az ember. Régen ezt ilyen egyszerűen fogalmazták meg, ami nem fedi le teljesen az üzenet valóságát, hogy butul az ember. Mert a növekvő információk nem jelentik automatikusan, hogy okosabbak leszünk. Butul az ember. Ugyan mit remélhetünk? Ha erre a folyamatosan sötétülő, butuló embervilágra nézünk, mit remélhetünk? Mibe reménykedhetünk. Aztán azt is látom, testvérek, hogy miután minden ember életszükséglete a reménység, egyre több embernek vak reményei vannak. Vak reményei vannak. Vakon megy a reménységei felé. Nincs látása arról, amit remél. Aztán vannak, ahogy voltak mindig, akiket úgy hívtak, a filozófia így különítette el őket, hogy a cinikusok, akik semmit nem remélnek, akik az életet értelmetlen dolognak tartják, és semmit az élettől nem remélnek. De testvérek, aki nem remél, annak nincs holnapja, és végül az életét is elveszíti. Hogyan védekezik mindeközben az ember? Úgyhogy a legtöbb maga teremti meg maga számára a reménysége tárgyait. És az életét úgy éli, hogy amit ő végig gondolt, eltervezett, megálmodott, elindul arra felé, hogy azt a reménységét, amit maga elé tűzött, hogy egyszer valóság lesz, meg tudja valósítani. Kedves testvérek, a vallásos embernek is megvannak a maga reménységei. Azok a reménységei, amelyekkel Istenhez fordulunk. És amikor nagy a baj az ember életében, nem csupán egy COVID-vírus szörnyűsége, hanem egyáltalán nagy a baj az életében, akkor a reménységével, amit végig gondolt, amit vár, amit szeretne Istentől megszerezni, amit szeretne Istentől megkapni, odafordul Istenhez. És elé tárja, hogy miben reménykedik ő. És ehhez kéri Isten segítségét, támogatását, megerősítését, vagy éppen álma megvalósulását. És van úgy, hogy az ember reménysége, amit Isten felé fordulva remél, és Isten akarata összetalálkoznak, és megvalósul az, amit remélt. De oly sokszor bekövetkezik, hogy reménykedünk valamiben, mi hívő emberek. Kérjük, hogy Isten legyen segítségül abban nekünk. És amit reméltünk megkapni, mégse kapjuk meg. És amit reméltünk, hogy megtörténik, mégse történik meg. Az az igazság, hogy ilyenkor a leggyakrabban csalódás, keserűség, fájdalom, vagy egyenesen harag van a szívünkbe. És de sokszor megtörténik, hogy oly könnyen egy ilyen reménykedtem, de hiába, kértem, de hiába, Isten nem segített következtében, megtörténik az Istentől való elfordulás. Az úgynevezett vallástól való elfordulás. Vagy az a Isten mellett ott maradó, de mégis csöndes keserűség a keresztény ember szívébe, hogy engem Isten valamiért nem szeret. Én valamiért nem vagyok fontos az Istennek. Nem törődik velem. Ott maradok mellette duzzogva, mint a tékozló fiú példázatában a nagyobbik fiú, de a szívem boldogtalan, keserűségbe és lázadásban él Istennel szembe, hogy kértem és reméltem és vártam, és hiába. Most, kedves testvérek, hadd mondjam most kimondottan a mi keresztény emberek reménységége kapcsán, hogy nem így működik ez. Mint ahogy én most elmondtam, hogy egy átlag keresztény ember, ha reménykedik valamibe, kéri, várja, imádkozik érte, nem úgy működik, ahogy mi ezt gondoljuk. Isten ígéje a reménység kapcsán egy más útról beszél. Mi a saját szívünkből kiinduló, értelmünkkel végig gondolt, vágyainkkal körül simogatott, reménységeinkkel indulunk Isten felé, mert úgy gondoljuk, ha Isten azt teljesíti, ha Isten azt megcselekszi, ha Isten megsegít abban, mert a számomra fontos, és ő ezt tudja, akkor nem hiába való módon reménykedtem. De Istennél ez a dolog döntően egyáltalán nem így működik. Egyáltalán nem így működik. Hanem úgy működik, hogy Isten közöl velünk ígéreteket. Figyeld, az előbb arról beszéltem, mikor én közlök Istennel reményteli kéréseket. A dolog nem így működik. A dolog úgy működik, hogy Isten közöl velünk ígéreteket, kijelentéseket ad. És arra tanít bennünket, hogy a felőle jövő ígéreteinek, a velünk közöltekkel, azokkal jussunk valamiképpen kapcsolatba, és a reménységünket abba vessük. Tehát másként, mint ahogy mi gyakoroljuk és csináljunk, a jövőnket az Istentől jövő ígéhez, amit ő mond, ő kér, ő ígér, ahhoz kössük. Ugye értitek az alapvető különbséget? Mi úgy reménykedünk dolgokból, hogy én elképzelem, hogy hogy lenne az igazán jó nekem. Isten pedig azt akarja, hogy figyeljek arra, hogy ő mit mondott. Ő mit ígért. És ahhoz kössem a reménységemet. Kedves testvérek, az Isten ígéretétől független reménységeink meg annyiszor zsákutca, becsapottság, csalódás és céltévesztés lesz. Ne kérd számon Istentől azt, amit reméltél, de Isten soha se ígérte. Ne kérd számon Istentől azt, még ha Isten felé fordulva is remélted, de Isten azt neked soha meg nem ígérte. Testvérek, felolvasott ige szakaszunk egy Istentől jövő ígéret. Isten pedig azt kéri tőlünk, hogy igazodjunk hozzá, igazítsuk ehhez az életünket. De akkor hadd vessük föl azt a gondolatot, hogy vajon a saját reménységeimmel, mi van a saját reménységeimmel? Csak Isten megígért dolgaiban reménykedhetem? Másban nem? Az én életem sok kis aprónak tűnő reménységét ne is várjam, ne is reméljem, hogy Isten megteszi, mert ő nem adott arra nézve nekem ígéretet, nem adott bíztatást. Akkor ne is reménykedjek, mert ha magam reménykedem, az nem jó Isten előtt. Élezzük tovább. Nem jó az, ha abba reménykedek, hogy szeretném felnevelni a gyerekeimet. Szeretném a gyerekeimet társ mellett tudni. Nem jó remény ez? Szeretném a családomat boldognak látni. Szeretnék ott lenni az unokám konfirmációján. Akár a házassága megáldásánál is. Szeretnék még dolgozni. Még vannak terveim. Baj lenne ez? Testvérek, semmiképpen nem. Jók ezek a kis emberi reménységeink, és bátran kérhetünk ezekhez időt, erőt, és Isten megbátorító szavát is. De igazán az a jó, ha minden reménységünk belesímul az Isten egy nagy ígéretébe reménykedve. Ha minden apró életreménységünk bele tud símulni a lényegét tekintve, Isten nagy reménységet munkáló ígéretébe. Nos hát, mi ez a végső legnagyobb reménység, amit Isten kijelent? Amibe betagozódhatnak földi életem kis reménységei. Az, amit az igében olvastam, és talán könnyen átszaladunk mindig felette. Az, hogy nem a mindent lezáró vég felé tartunk, hanem éppen hogy egy új, igazi kezdet felé. Sokan úgy gondolnak a Jelenések könyvére, hogy abba nincs más, mint a vég váradalma, néha ijesztő módon. Várjuk a világ végét, és azzal minden befejeződik. Azért, aki például templomba jár, siess megtérni, mert hamar vége lesz, elmúlik, lezárul. Ha Isten kijelentéséhez akarjuk igazítani a gondolatainkat, akkor azt kell mondanunk, hogy közeledik a kezdet. Nem a vég, hanem közeledik a kezdet. Mert olvastam az igébe, Isten új eget és új földet teremt. Újat teremt. Mi mindnyájan minden múló nappal efelé az új kezdet felé megyünk. Nem a vég felé, hanem efelé az új kezdet felé tartunk. És olyan jó lenne, hogyha ma ezen az Isten tiszteleten meg tudná örvendeztetni ez az evangélium a szívünket. Isten új eget és új földet teremt. A teremtéssel elkezdődik valami egészen új. Most jön majd ezután el az új csodálatos életrészünk kezdete. A teremtéssel kezdődik valami. És új eget és új földet teremt az Isten. Elkezdődik vele valami. Ezért, testvér, bátran gondolkozz így, és gondolj így magadra. És kimondhatod bátran az ige alapján. Az életem igazi kezdete csak most kezdődik. Ezután. Emlékezzetek rá, amikor Isten megteremti a világot. Minden teremtési nap után azt mondja, hogy íme igen jó. Mikor a végén megteremti az embert, mindig azt mondja, hogy jó. Mikor az embert megteremti a végén, azt mondja, igen jó. Csak azt látjuk, hogy a világ nem jó. Csak azt látjuk, hogy az ember nem hogy igen jó, hanem egyre több baj van vele. De Isten ebben nem nyugszik bele. Új eget és új földet teremt. És erre felé tart a világ mindenség, az élet, az ember, mindannyian. Egy olyan új kezdet felé tartunk, amikor Isten eredeti elgondolása szerint kibontakozik az életünk. Nem érzed, hogy nem sikerült? Nem érzed, hogy igazán az életem nem sikerült, de semmiképpen nem sikerült úgy, ahogy akartam. Ahogy terveztem, ahogy álmodtam, ahogy szerettem volna, nem sikerült. Eztán fog kibontakozni az új égbe és az új földön, az Isten eredeti elgondolása szerint. Az életünk. Meg a világ élete is. Egyszerűen mondjam, mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy az ember végre ember lesz. Nem állat. Ember lesz. Ahogy Isten megteremtette. És a világ végre világ lesz, ahogy Isten akarja. Ez a könyv inkább beszél az új világ kezdetéről, mintsem a világ végéről. Miben reménykedjünk? A világra nézve, az életre, a halálra nézve, és így magunkra nézve is. Abban, amit is Isten mond. Testvérek, ne engedjük, hogy megbabonázzon bennünket a halál. Hogy itt a vég. Igazán semmi nem sikerült. És most még itt van előttem a vég. Át kell mennem valamit, amit halálnak neveznek, amitől a legtöbb ember fél, mert idegen az ember teremtettségi állapotától. Mert örök életre teremtettünk. Miben reménykedjünk? Abba, amit Isten mond. Abba, amit Isten mond. Nagyon érdekes, testvérek, hogy a Jelenések könyve, amelyik a mennybe zajlódó eseményeket írja meg. Itt szólal meg először maga az Isten. Addig az beszélnek az angyalok, a vének, különböző mennyei lények. Isten egy szót se szól, ott ül a királyi székbe. Ebben a 8. részben szólal meg először maga az Isten, és ezt mondja. Írd meg, mindent újjáteszek. Mindent. Értitek, nem arra megyünk, hogy vége lesz a világnak. Vége lesz az életnek, vége lesz az embernek, vége lesz mindennek. Írd meg, mindent újjáteszek. Az anyagot újjáteszi az Isten, az egész világ mindenséget. Az embert újjáteszi. És mindent. Nem csak az egyházat újítja meg. Nem csak a hívő embereket, nem csak a vallásosokat. Mindent újjá teszek. És láték új eget és új földet. És az első ég és az első föld elmúlt. És mond mellé még egy mellékmondatrészt. És tenger többé nem lészen. Hát ez meg mi? És láték új eget és új földet, mert a régi ég és föld elmúltak, és tenger többé nem lészen. A föld 2/3 tenger borítja. Nem lesz többé víz, vagy hogy van ez? Most, kedves testvérek, a régi ember számára a tenger nem csak egy eleme volt a földnek, nem csak része a természetnek, hanem szellemi tartalmat hordozott a tenger. Szellemi tartalmat. A Biblia előtti ős mítoszok, a babiloni is, az egyiptomi is arról beszélnek, hogy a tenger a káosz Isten eleme. A káosz Isten eleme. Látták az emberek, hogy ők egy darab földön élnek, és úgy gondolták, azon az egy földön él mindenki, és látták, hogy az egész földet tenger veszi körül, és mindig mossa a partjait. Egyre több mindent elvesz abból, ahol élni lehet. Ki csinálja ezt velük? Valami ősi, sátáni, kaotikus erő. És a vége az lesz, hogy tenger többé nem lesz. Bocsánat, föld többé nem lesz, mert a tenger elszedt tőle mindent. Az ős káosz erők megszüntetik a földet, mint a létezésük helyét. Amikor azt mondja az isteni kijelentés, hogy tenger többé nem lesz, az azt jelenti, hogy Isten a felforgató kaotikus erőket is megszünteti. A félelmet keltő, ma a világot sokféle rettentésben tartó erőket megszünteti. Mindent újjá teszek, mondja az Isten. Mindent újjá teszek. Azt mondja tovább a 4. versben, és Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről,
Halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Isten mindent eltöröl, amitől itt féltünk, ami fájt, és ami miatt sírtunk. Ezt jelenti, hogy letöröl minden könnyet a szemükről. Könnyeztünk attól, ami fájt, attól, amitől féltünk, könnyeztünk. Amikor letörli Isten szemünkről minden könnyet, ez azt jelenti, hogy mindent, egy olyan új lelkiséget ad nekünk, amelyikben mind az, ami itt a földön megkönnyeztette szívünket, vagy csak a lelkünket. Benne a bűnünk is. Még az emlékét is kitörli azzal, amikor a szemünkről a könnyeket letörli. Milyen gyöngéd az Isten. És milyen kegyelmes. Már csak egy kérdésre szeretnék kitérni arra, hogy hát akkor, hogyha Isten mindent újjátesz, akkor hogy értsük Jézus szavait? Aki végig arról beszél az evangéliumban, hogy van mennyország és van pokol. Elmondja a gazdag és a Lázár történetét. Meghalnak mind a ketten, az egyik megy Ábrahám kebelébe, a másik megy a pokolba. Hogy értsem akkor azt, hogy Isten mindent újjátesz? Jézus beszél az utolsó ítéletről, amikor ketté választatnak, igazak és hamisak, üdvözülők és elkárhozók. Mit jelent, amikor Isten azt mondja megszólalásában? Ímé mindent újjáteszek. Eltöröl bármit is abból, amit Jézus mondott az utolsó időkről, az Isten ítéletéről. Eltöröl bármit is, amit Jézus mondott az üdvösségről és a kárhozatról, az emberek szétválasztásáról. Amit Isten mond, hogy ímé mindent újjáteszek, egyetlen jézusi tanítással sem megy szembe. Egyiknek sem mond ellent. De megsejtett velünk egy kortalan, időtlen, soha nem látott, és elképzelni sem tudott új életdimenziót a világról, az életről, és rólunk is. Itt csak belesejthetünk, láthatunk valamit Isten szuverenitásába, és mindenek fölött való fölfoghatatlan hatalmába és jóságába. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, mondja Isten, aki győz, az örökségül nyer mindent. És a gyáváknak a kénköves tóban lesz majd a helyük, amelyik a második halál. Vajon én ki vagyok, aki győz, mikor itt fut és harcol, vagy aki gyáva? Ti nem úgy érzitek, hogy ennek a kettősségében élünk? Hogy én vagyok az, aki győz, és én tudok az lenni, aki gyáva. Én vagyok az, aki hinni tud, és én vagyok az, aki tud nagyon messze menni Istentől. Én vagyok az, aki nagyon tudok bízni benne, És én vagyok az, aki kétségbe esve gondolok arra, hogy hiába bíztam valamilyen dologban, Istenben. Kettősségben élünk, győztesek és gyávák vagyunk. Nos hát befejezésül nekünk szól Istennek egy jó híre. Én a szomjazónak adok az élet forrásából. Ingyen. Azoknak, akik bármilyenek is szomjaznak arról, hogy hűségesek legyenek. Bárhány bukás és veszteség van mögöttük, vereség szomjúhoznak a bukás nélküli életre. Bármilyen szentségtelen gondolataik vannak, de szomjúhoznak a szentséges életre. Bárhogy élnek is, szomjúhoznak Isten üdvösséges világába. Azoknak mondja a királyi székben ülő, adok az ilyeneknek az élet forrásából. Igen, hűség és hűtlenség ott keveredik bennünk. Mi mindnyájan szeretnénk hűségesek lenni, de közben sodor és vonz bennünket ez a világ, amiben élünk, és újra hűtlenné leszünk. Szeretnénk tiszta kezű emberek lenni, és újra tisztátalan lesz a kezünk. Ezért oly sok minden valamihez hozzáérünk, és mocskos lesz. Szeretnénk álhatatosan élni az Úristen mellett, és ó, hányszor döbbenünk meg, hogy semmi nem igaz belőle. De aki még ezután is szomjúhozik, tisztaságra, szentségre, becsületre, hűségre, élő hitre, annak ad Isten ingyen az életvizéből. Miért fontos ez a szó? Testvérek, azért, mert nem a teljesítményemért kapom az életnek vizét az Istentől. Nem a vallási csúcs teljesítményemért kapom. Nem a vélt hűségemért. Nem azért kapom, hanem ingyen. Nem azért kapjuk az életvizét, mert jár. Bármivel is kiérdemeltem, hanem ajándékba kapom ingyen. Nem a hívő teljesítményemért kapom az életnek vizét Istentől, hanem ingyen. Ajándékba. És valóban ezzel fejezzük be, hogy kiknek ígéri Isten ingyen az életnek vizét. Azoknak, akik szomjúhosak rá, szomjúhozzák. Mert aki szomjúhozza, annak ad. Ingyen. Gondoljátok csak el, milyen mélyre szállt le az Isten, hogy megmentsen, elérjen, keressen és találjon valamit a lelkemben. Amelyre kegyelmes ajándékképpen adhatja ingyen az életforrását. És ott találta meg
hogy aki legalább
szomjú hozza. Aki szomjú hozza. Aki nem azt mondja, hogy ilyen vagyok, Uram, fogadj el, hanem ilyen vagyok, Uram, de szeretnék más lenni, könyörülj rajtam. Szomjas vagyok egy más életre, egy más típusú hívőségre, egy más ima életre. Szomjas vagyok. Aki szomjú hozik, ugye milyen mélyre szállította Isten, nem azt mondta, hogy aki hisz, aki könyörög, aki térden áll, aki adót fizet, aki legalább szomjú hozza. Ezért ma ennyi legyen a kérdés, amit vigyünk haza. Szomjú hozok én bármit Isten mellett. Nem az álmaimat, nem a reményeimet, hanem valamit, ami belőle jön, amit csak ő adhat nekem, és ami nélkül szomjas a lelkem, az életem, az jöjjön, és vegye ingyen ajándékba. Ha legalább szomjú hozod, szomjú hozod legalább őt, ha igen, kapsz az élet forrásából ingyen ajándékban. Köszönjük meg, imádkozzunk. Olyan megkeményedettek, megfáradottak, keserűek, szomorúak, megbántottak, csalódottak, önmagukból is kifordultak tudunk lenni, Urunk. Annyi okot tudunk eléd hozni és önmagunkat vigasztalni azzal, hogy miért nincs bennünk még csak szomjúság se utánad. Nincs szomjúság az igéd után. Nincs szomjúság a veled való imádságos közösség után. Nincs szomjúság a gyülekezet után, a testvérek után. Bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk. Hadd tudjuk ma kimondani Jézussal együtt, aki a kereszten kimondta, hogy szomjú hozom. Munkáld ki bennünk, hogy a lelkünkben ennyit találj, hogy még legalább szomjú hozom, Uram, egy kicsit. Adj nekem az életnek vizéből, az életnek forrásából, önmagadból. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgattál. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyük az áldást. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. A hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Hirdetem, hogy jövő héten, hétfőtől péntekig evangelizációt közvetítünk a templomból, minden este 7:30-tól az alkalmakat, ha Isten megadja, én fogom tartani. Réteg csoportjaink hétközi alkalmai ebbe a sorozatba olvadnak bele, bibliaórák külön nem lesznek. Ez alól kivételt jelentenek a hittanórák, melyeket megtartunk. A felsősök online hittanóráját csütörtökről áttettük szerda 18 órára. Az alsósoké marad a megszokott időben. November 29-én vasárnap 10 órától adventi istentiszteletet közvetítünk. Hirdetem, hogy idén is csatlakozunk a Magyar Református Szeretett Szolgálat adventi segítő akciójához, amelyben szegény magyar családoknak gyűjtünk tartós élelmiszert. A dobozokat november 28-án, szombaton délután lehet majd átadni, délután 4 és este 7 óra között a gyülekezeti nagyteremben. Ennek a gyűjtésnek a részleteiről tájékozódhatunk honlapunkon, gyülekezetünk Facebook csoportjában, illetve Brandenburg Takaró Szulamitnál. Honlapunkon megtaláljuk az őszi gyülekezeti körlevelünket, bíztatunk és kérünk minden testvérünket, hogy olvassák el azt. 3 hete vasárnap meghirdettük kárpátaljai bulcsúi testvérgyülekezetünk részére egy adománygyűjtést. Nagy Béla, a bulcsúi gyülekezet főgondnoka, a közelmúltba látogatott volna meg minket, hogy személyesen vegye át adományainkat. A magyarországi szigorítások következtében útja egyelőre meghiúsult, de abban maradtunk, hogy a közeljövőben el fog jönni hozzánk, és akkor átadjuk neki az összegyűlt adományt. Fogjuk hirdetni, ha ez megtörtént. Akik még segíteni szeretnének kárpátaljai testvérünket, egy darabig még ezt utalásaikkal megtehetik. Szomorúan hirdetem a testvéreknek, hogy váratlanul elhunyt Kisjuhász Józsefné testvérünk, gyülekezetünk hűséges tagja, temetéséről később intézkedik a család, és majd a temetés időpontjáról értesítjük a gyülekezetet. Hátra maradottaiért, gyászoló szeretteiért imádkozzunk. Záró énekünk a 367. már megkezdett és énekelt ének 4. utolsó verse. Szoktunk himnuszt énekelni? Nem. Akkor ezzel fejezzük be az Isten tiszteletünket. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.